Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témái: Ferenc pápa üzenete a hivatások 59. világnapjára. Az emberi család építésére kaptunk meghívást. Második, befejező rész. Anya és fia négy kézzel, egy szívvel. Interjú Klukon Edit és Ránki Fülöp zongora művészekkel. Ferenc pápa üzenete a hivatások 59. világnapjára. Az emberi család építésére kaptunk meghívást. Húsvét negyedik vasárnapja immár hagyományosan a Jó Pásztor vasárnapja, amikor az Anyaszentegyház a papi hivatásokkal emlékezik, és hálát ad az Úrnak, hogy meghívottjaink keresztül gondoskodik anyájáról. E vasárnapon teszi közzé Péter utód a hivatásokat értelmező és buzdító üzenetét. Idén Ferenc pápa az emberi család építésének közös feladatáról beszél. Most hallgassák meg a Szent Atya üzenetének második, befejező részét. Meghívást kaptunk, hogy válaszoljunk Isten tekintetére. Isten szerető és teremtő tekintete egészen különleges módon ért el bennünket Jézusban. A gazdag ifjúról szólva Márk evangélista megjegyzi: Jézus ránézett és megkedvelte. Jézusnak ez a szerető tekintete mindannyiunkon ott nyugszik. Testvéreim és nővéreim, engedjük, hogy megérintsen bennünket ez a tekintet, és engedjük, hogy Jézus kiemeljen magunkból. Tanuljunk meg egymásra is úgy tekinteni, hogy azok az emberek, akikkel együtt élünk és akikkel találkozunk, bárkik legyenek is, úgy érezhessék, hogy elfogadják őket és felfedezzék, hogy van valaki, aki szeretettel tekint rájuk, és arra hívja őket, hogy kibontakoztassák a bennük rejlő lehetőségeket. Életünk megváltozik, amikor befogadjuk ezt a tekintetet. Hivatásunkat érintő párbeszéddé válik minden. Párbeszéddé köztünk és az Úr között, de köztünk és mások között is. Párbeszéddé, amely, ha mélyen átéljük, segít, hogy egyre inkább azzá váljunk, akik vagyunk. A felszentelt papságra szóló hivatásban, hogy Krisztus kegyelmének és irgalmának eszközei legyünk, a megszentelt életre szóló hivatásban, hogy Isten dicséret és egy új emberiség proféciája legyünk, a házasságra szóló hivatásban, hogy kölcsönös ajándék és az élet továbbadói és nevelői legyünk. Általánosságban az egyházban létező minden hivatásban és szolgálatban, amely arra hív, hogy Isten szemével tekintsünk másokra és a világra, hogy szolgáljuk a jót és terjesszük a szeretetet tettekkel és szavakkal egyaránt. Meghívást kaptunk, hogy testvéri világot építsünk. Keresztényként nem csak meghívást kaptunk, vagyis nem csak egy személyes hivatás kihívására kell válaszolnunk, hanem egybe is vagyunk hívva. Olyanok vagyunk, mint a mozaik darabkák, amelyek egyenként gyönyörűek, de csak együtt alkotnak képet. Mindannyian ragyogunk, mint egy-egy csillag Isten szívében és a világ egyetem égboltján, de arra kaptunk meghívást, hogy csillagképeket alkossunk, amelyek irányítják és megvilágítják az emberiség útját, abból a környezetből kiindulva, amelyben élünk. Ez az egyház misztériuma. A különbözőségek együttélésében az egyház jele és eszköze annak, amivé lenni az egész emberiség meghívást kapott. Ezért kell az egyháznak egyre inkább szinodálissá válnia, képesnek kell lennie arra, hogy együtt járjon a sokféleség harmóniájában, amelyben mindenki tud adni valamit, és mindenki tevékenyen részt vehet. A Amikor tehát hivatásról beszélünk, akkor nem csupán arról van szó, hogy ezt vagy azt az életformát választjuk, hogy egy meghatározott szolgálatra szenteljük az életünket, hogy egy szerzetes család, mozgalom vagy egyházi közösség karizmájának vonzását követjük, hanem arról, hogy megvalósítjuk Isten álmát, a testvériségnek azt a nagy tervét, amelyet Jézus a szívén viselt, amikor az Atyához imádkozott, hogy mindnyájan egyek legyenek. Az egyházban és tágabb értelemben a társadalomban is minden hivatás egy közös célt szolgál, hogy megszólaljon a férfiak és nők között annak a sokféle ajándéknak a harmóniája, amelyet egyedül a Szentlélek tud megteremteni. Papok, megszentelt nők és férfiak, világi hívők, járjunk és dolgozzunk együtt. Tegyünk tanúságot arról, hogy a szeretetben egyesült nagy emberi család nem délibáb, hanem az a terv, amelyre Isten teremtett bennünket. Testvéreim és nővéreim, imádkozzunk, hogy Isten népe a történelem drámai eseményei közepete egyre inkább válaszoljon erre a hívásra. Kérjük a Szentlélek világosságát, hogy mindannyian megtaláljuk a helyünket, és a legjobbat nyújtsuk ebben a nagyszerű tervben. Kelt Rómában, Lateráni Szent Jánosnál, 2022. május 8-án, húsvét 4. vasárnapján. Ferenc. A hivatások 59. világnapjára írt pápai üzenetet hallották. Anya és fia négy kézzel, egy szívvel. Interjú Klukon Edit és Ránki Fülöp zongora művészekkel. Május 2-án hétfőn este a Római Magyar Akadémia díszszermében Klukon Edit és Ránki Fülöp zongora művészek Liszt Ferenc műveinek négykezes zongora átirataiból nagy sikerű teltházas koncertet adtak az előző napi magyarországi és a mostani olaszországi anyárnapja jegyében is. Az előadás másnapján anya és fia a Vatikáni Rádióban a koncertről, az együtt zenélésről, Liszt muzsikájáról és a budavári Mária anya szoborról nyilatkozott. Most hallgassák meg a velük készített interjúnkat. Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában vendégeimet, Klukon Edit zongoraművészt és Ránki Fülöp zongoraművészt. Ők ketten anya és fia, és ebben a minőségben május 2-án a Római Magyar Akadémián koncertet adtak, anyák napi koncertet, mégpedig az előző vasárnapi magyarországi anyák napja és a következő vasárnapi olaszországi anyák napja ünnep között valahol nagyjából félúton. Mit jelentett nektek most itt én anyák napi koncertet együtt adni Rómában, amely Róma Patria Omnium, mindannyiunknak a szülőhazája és otthona? Edit.
Hát elsősorban nagyon megható, most is meg vagyok hatva, és hálásan köszönöm a Magyar Akadémiának, Komlósi Gyöngyinek, hogy eszébe jutott ez a gondolat, mert nem a mi ötletünk volt, hanem ők kértek föl. Úgy fogalmaztam otthon, hogy ezt a Szentlélek küldte, és akkor megkérdeztem Fülöpöt, hogy hajlandó-e és szívesen megcsinálja-e velem ezt a koncertet, és igen mondott. Meglepődtünk tulajdonképpen, mert mi játszottunk már együtt, de mindig három zongorás felállásban, Ránki Dezsővel. Bach zongora versenyeket játszottunk, és Dukai Barnabásnak számunkra komponált művei, ami egy nagyon sok, egy 70 percnyi anyag körülbelül, amit rendszeresen játszottunk. De így külön együtt, csak egész kicsi gyermekkorában, Fülöpnek 8 éves korában.
Tehát az első...
Most ez volt az első, erre a római koncertre készülve Budapesten is eljátszottuk 28-án ezt a négy Liszt művet.
Tehát Liszt művek szerepeltek.
Igen.
Milyen alapon választottátok ki a Liszt darabokat?
Nem is tudom, hogy pontosan hogy alakult ki, szerintem egyikünk se tudja, hogy ez a négy darab hogy rendeződött egymás után. Részben közrejátszottak gyakorlati szempontok, mert nem annyira nagyon régen jött a felkérés, és elég sok koncertünk van most ezekben a hetekben, ezért nagyon sokféle zenét kell kézben tartani, és sok nagy mennyiségű zenét, és az ember ideje véges, úgyhogy emiatt olyan darabokat választottunk, amiknek a nagy részét játszottuk mindketten. Na most hát ez édesanyámnál természetes, mert ő az összes szimfonikus költeményt most már játszotta édesapámmal együtt, mind a 13 Liszt szimfonikus négy költeményt a négykezes változatban, és ebből a négyből, amit most eljátszottunk itt Rómában, ebből hármat már én is játszottam, és hál' Istennek pont a megfelelő szólamot, úgyhogy még csak nem is kellett a másik szólamot megtanulni, és akkor még egy negyediknek megtanultam a megfelelő szólamát, és így egészítettük ki a műsort, de olyan szép íve lett a műsornak, még lényegében egy hanglemben is volt C központú mind a négy szimfonikus költemény, hogy olyan, mintha nem is lett volna ilyen kompromisszumra kényszerítő gyakorlati szempont a műsor összeállításnál.
Elmondok egy apró, számomra nagyon fontos mozzanatot a koncertből, ahol én is jelen voltam a nézők között. Messze voltatok, teltház volt, hála Isten, csak hátul kaptam már helyet, pedig időben mentem. Egyszer csak azt vettem észre, hogy az előttem ülők miatt nem is láttak benneteket, ellenben a vállak között volt egy szabad folyosó, és én négy kezet láttam. Egymás fették, és hol az egyik, hol a másik, magasan egy-egy félütés után felemelkedett, aztán szépen vissza zuhant. Hol az anya keze, hol a fia keze. És így hallgatni ezt a Liszt muzsikát, hogy a kezeteket látom, ahogyan ott teremtetek, újjá teremtetek, ez nekem valami olyan csodálatos ajándék volt, úgyhogy szívem eltelt hálával. És most benneteket arról kérdeztek, hogy hogyan születik ez a mozdulat, biztos nem erre figyeltek, de ez a felütés, mert ez a szép, és azt is mondhatnám, hogy olyan finom, kecses, egy alázatos mozdulat. Edith.
Biztos, hogy nem direkt, erre mi nem gondolunk közben. Hát nem tudom. Biztos, hogy amit lelkileg érzünk közben, azt is kifejezi, de ugyanakkor fizikailag is a zongorázás közben történnek ilyen mozdulatok, amikkel gondolom a következő rákészül az ember, vagy egy kicsit el kell, hogy lazuljon. Nem tudom, ez nem szándékos.
Amellett, hogy amit belül érez az ember azzal tényleg kapcsolatban, amellett maga a zene nem szeparált külön hangokból áll, hanem ezek egy összetett, és nem egyszerűen lineáris, de mégiscsak folyamatot alkotnak. És emiatt egy-egy hang megütése, egy-egy dallam eljátszása, az nem önmagában áll, hanem azt megelőző időhöz és a következő időhöz szervesen kapcsolódik. Úgyhogy emiatt egy-egy kecsesebb lejtésű mozdulat, ami véletlenül sikerül az embernek, az öntudatlanul ennek a folyamatépítésnek is a következménye szerintem.
Liszt zenét játszottatok Rómában, ahol ő éveken keresztül élt. Nagyon szerette ezt a várost, akkor már idősebb volt, fekete talárisban, úgy járt, mint a Liszt abbé, így is hívták. Mennyiben minősítette ezt a koncertet Lisztnek ezelőtt közel 200 éveli jelenléte Rómában, Edith?
Mondtam tegnap a Fülöpnek, hogy úgy éreztem, hogy jelen volt, főleg a Bölcsőtől a sírig című darabban, ha szabad azt mondani, nagyon, nagyon intenzív érezhetően is jelen volt, de egyébként mindig, mindenhol jelen van számunkra, úgyhogy ez nem olyan nagyon különleges. Az, hogy pont Rómában, a számunkra nagyon sokat jelent.
Ő nagyon szerette ezt a várost.
És ott sétált, ahol lehet, hogy mi is sétálunk, és nagyon nagy boldogság és megtiszteltetés itt lenni.
Anyák napi koncert, olyan említettem a bevezetőben, méghozzá úgy, hogy anya és fia ül a zongoránál, és hát együtt játszanak. Ez egy másik anyára utal, és az ő fiára, az Úr Jézusra, a fiúra, és az édesanyjára, Szűz Máriára, akik különös szerepet hordoznak, Edith, a te életedben, és neked Szűz Mária, Mária anya. Amit Magyarországon nagyon sokan, százezerek, vagy talán milliók is ismernek, arról a szoborról, ami Budavárából néz le, bárkire, mindenkire, mint egy jó anya. Hogyan született ez a gondolat, hogy egy gyermekét tartó anyával ajándékozz meg a székesfőváros népét?
2007-ben Bilbaóban koncerteztünk férjemmel, Ránki Dezsővel, és ott láttam egy csodálatos Krisztus szobrot egy körforgalomnak a közepén, és ott született a gondolat, de valószínűleg ezt már megelőzte egy Mária Besnyői látogatás pár évvel azelőtt, amikor a barátnőm Szekeres Panni annyit mondott a kocsiban, ő vezetett, én mellette ültem, Fülöp, te kicsi voltál és hátul ültél, hogy Budapestnek nincs egy valamire való Mária szobra, ennyit mondott a Panni. De akkor utána semmi nem történt, elmentünk, megnéztük a kegyhelyet, vissza Budapestre, és ez a Bilbao, ez később volt pár évvel, és azt gondolom, hogy ott fogant a gondolat, ahogy a Panni mondta, hogy Budapestnek nincs egy valamire való Mária szobra, de Bilbaóban én meg arra gondoltam, hogy jaj, de jó lenne, hogyha nálunk is lenne valami, ami ezt sugározna, ami itt ebben a nagyon forgalmas és zajos rengetegben, tulajdonképpen nem is látja az ember, nem is érzékeli, és mégis sugárzik. És valami ilyenre vágytam, hogy ez talán megszülethetne Budapesten is, és utána minden nagyon gyorsan ment. Hazaérkeztünk Bilbaóból, felhívtam Mátyási Lászlót, azért Mátyási Lászlót, mert sok évvel azelőtt láttam egy gyönyörű kis szobrot tőle, ami a világvasárnapi bevonulás ábrázolja, és az nagyon-nagyon megragadott bennem. Nem is gondolkodtam rajta, hogy még milyen szobrázon kéne.
És akkor te szabadon hagytad?
Megkérdeztem tőle, hogy tudnád csinálni egy Mária szobrot, Laci? Ez volt a kérdés, és mondtam, hogy teljesen rád bízom, hogy milyen. Kis Jézussal.
Rábíztad az alkotás szabadságát?
Igen.
Olyannak alkossa meg a szobrot, ami ennek a szívében megszületik?
Igen, teljes szabadságot kapott, és csodálatos szobor született belőle.
És aztán hogyan alakult tovább a szobornak a sors?
Egy alapítványt hoztunk létre, hogy gyűjteni tudjunk. 200 civil, lehet azt mondani, hogy civil, tehát 200 jótevő adta össze a szoborra valót, és hát persze minden engedélyt, építési engedélyt meg kellett kapnunk, és végig vezetett bennünket a Jóisten, tehát 7 év alatt, 7 év munkája után megszületett 2013 őszén.
Aztán a hely kiválasztása, hogy oda került, ahol most áll, az milyen ötletből adódott?
Azt éreztem, hogy magaslatra szeretném lenni. Először szóba jött az alagút teteje, de arról lebeszéltek többen, mert azért mindig beszélgettem és kérdeztem okos embereket, és segítettek nekem, és például Karácsony Gábor mondta, akire nagy szeretettel gondolok, a Jóisten nyugtassa, hogy ne tegyem ma az alagút tetejére, ne gondolkozzunk azon, mert az nagyon zavaros. És akkor elkezdtük tovább nézni ott fönt, és ott állt szabadon az a pillér.
Megszületett, megáldották 2013-ban?
2013. november 9-én.
Most már lassan kint 10 éves lesz.
Jövőre lesz 10 éves.
Lesz akkor olyan ünnep?
Lehet, hogy lesz, akkor a felállítás után, következő márciusban Gyümölcsótó Boldogasszonykor volt egy csodálatos szentmise a budavári Nagyboldogasszony plébánia templomban, és azzal köszöntük meg, hogy ott lehet.
Záró kérdés, hogyan él a szűzanya a gyermekével ott azon a helyen a város fölött? Hogy érzi magát?
Én úgy érzem, hogy nagyon jól, és nagyon sokan szeretik, nagyon sokan járnak oda, fölérkezik a lift, és szűzanya mögül néznek le a városra. Turisták is, hazaiak is, sokan. Zarándok helyé vált már egy picit.
Én most ott lakom bent a belvárosban, és nagyon sokat szoktam átsétálni, egy kicsit jobb levegőt szívni, akár a Gellérthegyre, akár a várba. Nincs olyan, hogy ne látnék embereket ott a szobornál, mindig vannak ott, és valami gyönyörű aura lengi körül, és megszenteli a helyet.
Ezt az aurát én is érzem most itt a stúdióban, bár picike ez a stúdió, anya és fia között, és érzem azt a másik aurát, a szizanyáit, meg a gyermekét, az Úr Jézusét, akik itt vannak velünk ebben a beszélgetésben. Köszönöm a ti anya-gyermeki kapcsolatotokat, szereteteteket, köszönöm a tegnapi koncertet, és ezt a Mária anya szobrot is. Isten áldjon benneteket, köszönöm a beszélgetést.
Mi is köszönjük szépen.
Klukon Edit és Ránki Fülöp zongoraművészekkel készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik Önöktől a mai műsor szerkesztője, Vétesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Mária Rádió.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.